Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A szingapúri modellről sok szó esik Magyarországon, Matolcsy György, egy bankelnök rendszeresen hivatkozik rá, mint kívánatos példára, és Orbán Viktor miniszterelnök is pár évvel ezelőtt, amikor odalátogatott, dicsérte a szingapúri csodát, ahol a humán erőforrások fejlesztésével egy tudásalapú gazdaságot hoztak létre. Mai alkalommal Szingapúrról és a szingapúri gazdasági csodáról fogunk beszélgetni, John Curtis Perry könyve alapján, amelynek címe Singapore Unlikely Power, a valószínűtlen hatalom, Szingapúr a címe, és az Oxford University Press adta ki 2017-ben. Egy kicsit megnézzük azt, hogy mire alapult ez a gazdasági csoda, és hogy miért nem követi Magyarország szinte semmilyen tekintetben. Először is ugye azt kellene megnézni, hogy miért kell egyáltalán Szingapúrral foglalkozzunk, mi az, ami miatt nagyon fontos ez az ország. Benne van a 6 legbefolyásosabb város között a nemzetközi felmérések szerint, és egy olyan hihetetlen gazdasági csodát vitt létre, hogy a 60-as években, amikor önállóvá vált, az ország gyakorlatilag nem létezett előtte, és hát egy 200 évvel ezelőtt fizikailag nem volt ott semmi, de az 1960-as évekig ilyen állam nem létezett, nem egy önálló országként, de önálló gyarmatként sem. Szóval a 60-as években a világ egyik legszegényebb országa volt, a világ átlag alatt messze, ma pedig a GDP, az egyfőre jutó GDP-je harmadával magasabb, mint a volt gyarmattartó Egyesült Királyság GDP-je, és magasabb, mint az USA GDP-je, és mindez gyakorlatilag, hát, kis túlzással egy generáció alatt érték el Szingapúrban. Ez önmagában egy elképesztő csoda, aminek az okait érdemes megnézni. A PISA jelentésekben vezető helyen van, Finnországgal gyakorlatilag karöltve a legjobban teljesít az oktatási rendszere, és a legmagasabb az IQ-ja a világon a szingapúriaknak, ami valószínűleg legkevésbé Szingapúrról mond valamit, sokkal inkább az IQ mérésének a problémáiról, ami a fejlettséget sokkal jobban tükrözi, mint bármifajta biológiai adottságot. De ez egy külön téma. Ma alapvetően arról akarunk beszélni, hogy hogyan jutott el idáig Szingapúr. Tehát ahogy említettem, nem is olyan régen nem volt még ott semmi. Szingapúr a Malakka csatorna végén fekszik. Ez egy olyan csatorna, ami az Indiai óceánt elválasztja a Csendes óceántól. És amikor az európai gyarmatosítók elkezdtek eljutni ebbe a térségbe, akkor hát először Afrika megkerülésével kellett oda hajóval eljutni, hiszen a Suezi csatorna akkor még nem volt, és hát ez egy nagyon szűk szoros a mai Malajzia és Indonézia között, ahol át kell hajókkal kelni, ugye kezdetben még vitorláshajókkal, és ennek a csatornának a végén tulajdonképpen egy ilyen megpihenő pont, újra induló pontként jött létre Szingapúr, ahonnan aztán el lehetett jutni tovább, Kína felé, Japán felé, Ausztrália felé, és ahogy az európai gyarmatbirodalmak először a portugálok, később a hollandok, még később a britek, franciák elkezdtek terjeszkedni ebben a térségben. A szoros is és Szingapúr is egyre nagyobb jelentőséget szerzett. Az ország neve, az egy Szingapúr, ez egy szanszkrit szó, oroszlán várost jelent, ami egyben azt is mutatja, hogy itt egyébként jelentős indiai befolyás volt, tehát hagyományosan, kulturálisan a nyugati irányból indiai hatás alatt volt, keleti irányból pedig kínai hatás alatt volt, egy jelentős kínai diaszpóra költözött ide. A kínaiak nem nagyon szerették az emigrációt az időtáj, tehát a kínai császár letett mindenkiről, aki elköltözött Kínából. Ezek a diaszpórák, ezek eléggé önállóak tudtak lenni, de mégis tartották a gazdasági, kulturális kapcsolatot Kínával, csak maga Kína nem nagyon vállalt értük felelősséget. Tehát az indiaiak és a kínaiak mellett nyilvánvalóan jelentős helyi lakosság, azaz maláj lakosság volt, indonéz lakosság, illetve hát az úgynevezett bugi lakosság, ami ezeket a szigeteket lakja ott a térségben, és hát leginkább kalózkodással foglalkozott hagyományosan, szóval egy nagyon vegyes népség lakta már azelőtt, mielőtt az európaiak megjelentek ott, és a britek csináltak belőle effektíve várost, olyannyira, hogy tudjuk egy névhez is kötni, Sir Thomas Stamford Raffles volt az, aki hát hivatalosan 1819-ben de megalapította Szingapúr városát, akkor még csak egy város, tehát nem volt önálló állam, hanem a brit gyarmatbirodalomban először indiai birodalmi résznek egy kis területeként, később pedig ott a csatorna térséget kezelték egy önálló entitásként a brit birodalmon belül, és ennek volt egy meghatározó városa, de egészen a 20. század második feléig nem volt önállósága Szingapúrnak. Igazából elég jelentősen megdobta Szingapúr szerepét a Suezi csatorna, hiszen ugye nem kellett már megkerülni Afrikát, hanem direktben tudtak Európából ebbe a térségbe hajózni, így jelentősen megemelkedett a kereskedelem és a hadihajók száma is ebben az időszakban, ami Szingapúr felé elindult. A második jelentős löketet az ópiumháborúk adták. Ugye ez arról szólt, hogy hát első körben a britek, második körben a britek és a franciák befolyást akartak szerezni Kínában és a Indiában, a jelenlegi Észak-India, Afganisztán területén termelt ópiumot árulták gyakorlatilag illegálisan Kínában, amit a kínai császár nyilván nem nézett jó szemmel, mert az ország harmada ópium élvezővé vált, sőt két háborúnak az eredményeképpen, ugye az akkor már jelentős fölényben lévő nyugatiak befolyást szereztek Kínában, gyarmatosítani nem tudták teljesen Kínát, de hát egyrészt fölhajóztak a folyókon, és másrészt pedig a tengerparti területeken, különböző városokban szabad kereskedelmi jogot vívtak ki maguknak, ugye így indult Hongkong, Shanghai, és egy csomó más terület is. Ezek pedig nagyon megdobták a szingapúri kereskedelmet. Perry szerint kimondható, hogy egy adott korszakban, a 19. század elején Szingapúr gyakorlatilag narkó államnak mondható. Az ópium kereskedelem jelentős része innen ment tovább, ahogy egyébként Hongkongba és Shanghairól is elmondható hasonló. Ami még megdobta Szingapúr jelentőségét, az az own konzervdobozok feltalálása. A maláj térségben rengeteg ónt bányásznak, illetve a gumi, ami szintén a térség jelentős termékévé vált, az őserdőket kiírtva gumiültetvényeket hoztak létre, valamint petróleum is van a térségben, és ezek mind-mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Szingapúr jelentős kereskedővárossá váljon, valamint fokozatosan a vitorláshajók leváltása gőzhajókká, majd később, ugye először szénnel, majd később olajjal, dízellel működő hajókká, és minél inkább fejlettebbé váltak ezek a hajók, annál nagyobb forgalmat bonyolított Szingapúr. A végső stádium pedig az lett, amikor a konténerdobozok elterjedtek a hajós szállítmányozásban, és sokkal gyorsabban lehetett ki és bepakolni a hajókat, sokkal nagyobb hajókat kezdtek el működtetni, és Szingapúr létrehozta azt az infrastruktúrát a kikötőjében. Ugye ez nagyon mély tengeri kikötő kell, lesz rendelkezésre állt Szingapúrban, és létrehozták azt az infrastruktúrát, amellyel tudták fogadni ezeket a hatalmas nagy hajókat, amiről ugye mostanában a világ rengeteget beszélt annak kapcsán, hogy a Szuezi csatornába egy Ever Given nevű Evergreen hajó beszorult, és ott lehetett látni, hogy milyen írtózatos mennyiségű kargót tud szállítani manapság egy ilyen hatalmas nagy hajó. Most ezeknek a fogadására kész Szingapúr, és nem minden kikötő képes erre, nagyon sok kikötőnek túlságosan sekély a vize, vagy nincs meg a beálló, de Szingapúrban ezek mind-mind-mind megvannak. Szóval már a 19. századra jelentős brit gyarmati ponttá vált Szingapúr ezeknek a következtében, és hát a második világháborúban a japánok szemet is vetettek Szingapúrra, ugye a japánok jelentős terjeszkedésbe kezdtek a két világháború között, megszállták Kínát, Fülöp-szigeteket, és egészen Sri Lankáig eljutottak, és olyan tervük is volt, hogy esetleg Indiát is meghódítják, de aztán rájöttek, hogy ez már túl messze van Japántól, és nem tudnak ilyen hosszú szállítási vonalakat működtetni, de ennek a projektnek a keretében, amit ők ázsiai co-prosperitás zónának neveztek, amiért egy elég durva eufemizmus, mert gyakorlatilag nagyon brutálisan elnyomták az ázsiai társaikat, és az európaiakhoz becsatlakozva egy gyarmatbirodalmat akartak működtetni, szóval ennek a projektnek a keretében elfoglalták egyszer csak Szingapúrt, aminek az a története, hogy a britek ott létrehoztak egy hatalmas erődöt, a Sembawang erődöt, amely arra volt kiépítve, hogy mindenki azt várta, hogy a tenger felől fognak támadni, hiszen Szingapúr tulajdonképpen egy szigetcsoport, ami Maláziából lóg lefelé, és hát a maláj oldalon átjárhatatlan dzsungel volt, és meg voltak győződve a britek, hogy arról senki nem fog támadni, és hát híres módon biciklin átjöttek a dzsungelen a japánok, és egyszerűen elfoglalták a várost, és iszonyatosan brutálisan bántak, hát egyrészt a britekkel, másrészt pedig az ottani, akkora már nagyon vegyes lakossággal. Nagyon sokfajta európai is lakott ott, már nem is szólva a már említett kínaiakról, indiaiakról, akik szintén nagyon sokfajta etnikumúak, többségében tamilok, malájokkal, indonézekkel, és mindenki mással. Aztán a második világháború után, ugye Japán elveszti ezt a háborút, és a gyarmatbirodalmát is ismert módon, és tudom, mi se történt volna, jönnek vissza a britek. A helyi lakosság ezt azért nem nézte már annyira jó szemmel, tehát gyakorlatilag azt látták, hogy az egyik hódító el, a másik jön be a helyére, és hát nagyon erősen lázongások törtek ki az ellen, hogy a britek itt visszaállítsák a gyarmatbirodalmat, mint hogyha mi se történt volna. Ugye a térségben nagyon erősek voltak a kommunista mozgalmak, Kína polgárháborújának az eredményeképpen a kommunista népi Kína győzedelmeskedett a nacionalistákkal szemben, akik ugye kiszorultak Taiwanra, de a térség többi országában is, Vietnámban, Kambodzsában, Laosban, Koreában kommunista mozgalmak jelentek meg, és sokszor győztek is, és ennek következtében hát eléggé destabilizálódott a térség is. Szingapúr először Malajzia részeként vált önállóvá, De az a furcsa dolog történt, hogy Malajzia kidobta őket, mégpedig azért, mert Szingapúr lakosságának egy nagy része kínai volt, a kínaiak nagyon gazdagok és befolyásosak voltak, és a malájok úgy ítélték meg, hogy ha Szingapúr marad Malajzia része, akkor az ottani kínaiak egyszerűen akkora befolyással rendelkeznek majd, hogy az egyébként muszlim, vallású, jelentősen más kultúrájú és hát szegényebb maláj lakosság fölött uralkodni fognak. Úgyhogy az a fura dolog történt, ami szinte sose történik meg a történelemben, hogy ahelyett, hogy meghódítottak volna egy területet, ahelyett, hogy ragaszkodtak volna egy területhez, gyakorlatilag kidobták Szingapúrt Malajziából, és így kezdődött az önálló története az országnak, ami ezt az elképesztő fejlődést hozta az évtizedek során. A politikailag az ország vezetője egy Lee Kuan Yew nevű kínai származású politikus lett, aki levezényelte ezt az óriási fejlődést. A memoáriainak az a címe, hogy a harmadik világból az elsőbe, és gyakorlatilag ez is történt. A harmadik világból felküzdötte magát nagyon rövid időn belül Szingapúr az elsőbe. Néhány dolgot Lee Kuan Yew politikájáról, mi jellemezte ezt a korszakot, ezt a korai korszakot, amikor Lee Kuan Yew elnökölt. Hát a legfontosabb, hogy rendkívül korrupciómentes volt ez az ország. Akkor is, és mind a mai napig a Transparency International-nek a korrupciós listáján, meg bármely más nemzetközi korrupciós listán a topon van a legkevésbé korrupt országok között folyamatosan Szingapúr. Ebből a szempontból nem hasonlít Magyarországra. A korrupciómentesség okait nagyon érdekes lenne egyszer rendesen feltárni. Perry a könyvében azzal magyarázza, hogy jól fizetett tisztségviselők vannak, köztisztviselők, azaz, hogy olyan sok pénzt fizetnek a köztisztviselőknek, és egyszerre annyira büntetik a lopást, a korrupciót, hogy nincs motiváció erre. Őszintén szólva ez nem egy túl meggyőző magyarázat, hiszen hiába fizetünk, mondjuk magyar pénzben számítva milliós fizetéseket egy köztisztviselőnek, hogyha a potenciálisan lenyúlható állami vagyon az ennek sokszorosa, tehát léptékekkel sok-sok százmilliárdos összegeket lehet adott esetben lenyúlni, nem fogja megállítani a köztisztviselőt egy pár milliós fizetés, akár még egy 10 milliós fizetés is a forintban gondolkodunk, azzal szemben, hogy mondjuk ennél sokkal nagyobb összegeket tulajdonítson el. Szóval ez a jól megfizetett köztisztviselőhez nem egy túl erős magyarázat, de valójában hát sem Perry, sem máshol nem láttam még igazán jó magyarázatot arra, hogy mitől lett Szingapúr ilyen korrupciómentes. Minden esetre abban egyetértés van, hogy ez az egyik lényegi oka annak, hogy ez az ország ilyen jól teljesített, hogy eléggé felelősen bántak a közvagyonnal. Aztán a másik jelentős politikája Lee Kuan Yew-nak érdekes módon a zöldítés. A harmadik világtól eltérő módon extrém tisztaságra törekedett, tehát olyan drákói szabályok vannak, ugye talán ismert az, amikor nem lehet köpködni, nem lehet rágót eldobni, és volt egy amerikai srác, aki ott turistaként kiköpött rágót, és aztán több botütésre ítélték, ebből nemzetközi ügy is lett. Tehát extrém módon figyelnek a tisztaságra, magát Lee Kuan Yew-t is lehetett látni, amint az utcán söprögetett, hogy példát mutasson, és hát egy nagyon extrém zöldítési programot vezettek be a világ egyik legzöldebb városa, amit persze segít az is, hogy trópusi klíma, tehát nagyon könnyen, sok napsütés, sok eső, nagyon könnyen nőnek a növények. Minden esetre Lee Kuan Yew célja az volt, hogy egy első világbeli tiszta oázist hozza létre a harmadik világban, hogyha oda befektetők jönnek, akkor az első benyomásuk az rendkívül pozitív legyen az országról. Aztán szinte jellemző Lee Kuan Yew hozzáállására, hogy a brit gyarmati múlt felhánytorgatása helyett az elfogadására koncentrált, szemben sok más volt egykori brit gyarmati országgal, ahol mind a mai napig azzal foglalkoznak, hogy milyen károkat okoztak a britek, és hát kétségtelenül elképesztő károkat okoztak a britek, visszavetették a fejlődést, de Lee Kuan Yew úgy döntött, hogy ez nem ezt fogja felhánytorgatni, hanem jobban jár az ország, hogyha elfogadja a brit gyarmati múltat, és ezzel tulajdonképpen otthonossá teszi ezt az országot a nyugatiak, a nyugati befektetők számára. Ez sok minden testesíti meg, Perry szerint leginkább az, hogy a város alapító Raffles-nek szobra van Szingapúr közepén, aztán jelentős arányban vannak brit utcanevek, illetve maga az, hogy az angol kötelező nyelv mindenki számára, ugye sokfajta nyelvet beszélnek az ottaniak, a kínainak különböző ágait, dialektusait, az indiai nyelvek különböző dialektusait, malájt, indonéz nyelveket, de mindenki számára kötelező az angol. Most ebben megint nem nagyon hasonlít Magyarországra, hiszen ismert módon Magyarország is egy rendkívül múltorientált társadalom, rengeteget beszélünk Trianonról és az elmúlt évszázadokról. Nagyon kevéssé mondható el, hogy Magyarország jövőorientált lenne bármilyen szempontból. Ahogy említettem, Szingapúr rendkívül multietnikus, de egyértelműen kínai dominancia van, ami hát szimbolikusan is megjelenik, tehát a városban vannak kínai mitológiai parkok, illetve van például egy Sun Yat-sen pavilon, ugye Sun Yat-sen volt a Qing császárság utáni, tehát az első köztársasági Kína elnöke, ami ráadásul azért is előnyös, egy időben ott élt egyébként Szingapúrban, és általában ott fogalmazta meg a filozófiáját Sun Yat-sen későbbi elnök, de azért is előnyös Szingapúr számára, mert Sun Yat-senben minden kínai egyet tud érteni, a kínai népköztársaságtól kezdve Tajvanon át a kínai diaszpóráig mindenki egyiként tiszteli az első köztársasági elnököt, tehát ez valami fajta közös nevező a kínai diaszpórában. Lee Kuan Yew semmiképpen nem nevezhető demokratának, tehát ez az egész gazdasági csoda egy autoriter rendszer keretei között jött létre, az úgynevezett a pártja neve PAP, People's Action Party, ami hát egy nagyon vegyes ideológiájú, de tulajdonképpen nacionalista fejlesztő állami párt. Ennek az egyeduralma van gyakorlatilag az 1965-ös függetlenné válás óta, ez az egy párt van hatalmon. Az ellenzék, az igazi ellenzék börtönbe került, folyamatosan a lényegi ellenzéket bebörtönöztek. Vannak választások, ilyen állválasztások, aminek a keretében mutatóba bekerülnek hát ilyen puha ellenzékiek, de az igazán komoly ellenzék az folyamatosan börtönben van, cenzúra van az országban, bizonyos gondolatokat nem lehet megfogalmazni, és hát számtalanszor szembe került Szingapúr a nemzetközi kritikával is. Viszont az elmondható, hogy Lee Kuan Yew soha nem alakított tudatosan ki magáról valami fajta személyi kultuszt, relatíve szerény személyiség. Perry azokat a példákat hozza, hogy folyamatosan egyszerű fehér ingben mutatkozott, jelentős vagyont nem halmozott fel, illetve hát egy ilyen anekdótával szemlélteti, amikor egyszer optikushoz ment Lee Kuan Yew, akkor az ott várakozók át akarták neki adni a helyet a sorban, de Lee Kuan Yew azt mondta, hogy nem, ő mint egyszerű polgár megvárja, míg sorra kerül. A jelöltek kiválasztása, tehát a választásokon a politikai jelöltek kiválasztása, az furcsa módon tanulmányi eredmények alapján történik, tehát aki képzettebb, aki megfelelőbb a döntéshozói pozícióra, azt jelöli a PAP nevű párt ezekre a, mondom, nem túl demokratikus választásokra. A rendszer gazdasági értelemben a távol-keleti fejlesztő állam modelljét viszi tovább, amikor a 60-as években önálló politikát kellett megfogalmazni, akkor Lee Kuan Yew tudatosan a térség fejlesztő állami államcentrikus gazdaságfejlesztését kezdte el példaként használni, rettentő sokat tanult Japántól, Tájvántól, ahol nagyon egyértelműen az állam építette ki iparpolitika segítségével azokat a cégeket is, amelyek nemzetközileg versenyképessé tették az infrastruktúrát, az oktatást, tehát ezt a távol-keleti fejlesztő állami modellt kezdte el használni Szingapúr is, illetve tanult, Perry leírja a könyvben Hollandiától, amelynek újjá kellett építenie magát a náci megszállás után, a II. Világháború után, illetve Izraeltől, amely ráadásul Szingapúrhoz hasonló módon egy olyan térségben vált gyakorlatilag a semmiből egy nagyon fejlett országgá, ahol a szomszédai fenyegették őt, és hát ez igaz Szingapúrra is, mert nagyon hosszú időn keresztül eléggé rosszban volt Maláziával is, és Indonéziával is, tehát a térségben fenyegetettség alatt állt, és azért Izrael is egy releváns példa volt számára. Ezektől mind hozott szakértőket, nyitott volt, hogy a vállalatait ezen országokból jövő emberek vezessék, illetve a fejlesztés politikában is tanácsadóként részt vegyenek. Ennek az állami fejlesztés politikának a fókuszában, mint említettem, az oktatás politika áll, tehát elképesztően jó államilag működtetett, államilag finanszírozott oktatási rendszer, ami bevonta a legszegényebbeket is. Egy nagy része gyakorlatilag majdnem, hogy a fele a szingapúri társadalomnak nem tudott írni, olvasni, amikor függetlenné váltak. Ugye nem is szólva arról, hogy hát multietnikus volt, és ott különböző etnikai és vallási összetűzések voltak. Most ebben sem nagyon hasonlít Magyarországra Szingapúr, mert egyrészt Magyarországon az oktatás minősége folyamatosan romlott az elmúlt évtizedekben, másrészt pedig az etnikai különbségeket mi nem csitítjuk, hanem inkább szítjuk, de itt kifejezetten sikerült relatíve rövid időn belül a különböző etnikumok és vallások között békét teremteni. Ugye itt vannak hinduk, vannak szikek, vannak buddhisták, muszlimok, keresztények, és hát kisebb arányban még különböző más vallásoknak a képviselő is, tehát vallásilag is le kellett őket békíteni, és etnikailag is, és ez nagyon sikerült egyébként Szingapúrban. Aztán egy nagyon jó állami egészségügyi rendszert is működtet Szingapúr, az egyik legegészségesebb társadalom világszerte, aminek hát egyrészt olyan része is vannak, mint hogy nagyon jó kórházaik vannak, nagyon jó megelőző programjaik, de például az is része, hogy fizetnek az embereknek pénzt, hogy járjanak sportolni. Ennek következtében nagyon egészségesek. Városfejlesztés elképesztő pénzeket költött az állam a városi infrastruktúra fejlesztésére. A hajléktalanságot gyakorlatilag felszámolták azáltal, hogy állami pénzeket adnak a szegényeknek, tehát ma már nagyon-nagyon magas az életszínvonal Szingapúrban, de ha véletlenül valaki szegény lenne, akkor olyan generózus támogatásokat kap, hogy hajléktalanság gyakorlatilag nincsen a városállamban. Aztán konkrét vállalatok létrehozásában is, ugye az ázsiai fejlesztő állami modellnek megfelelően részt vett az állam, sőt ő hozta létre őket, először a kikötő fejlesztése, aztán egy időben a hajó szétszedés volt az első számú iparága Szingapúrnak, amiből később specializálódtak a hajóépítésre is, illetve hát a hajózásra, a tengeri szállításra is, amellett, hogy kikötőként funkcionáltak, tehát egy idő után saját globális hajózási szállítási társaságot hoztak létre, ami ráadásul rendkívül sikeres. Aztán nagyon jelentős mértékben beszállt az állam a humán erőforrás fejlesztésébe, tehát mondom, onnan indult a dolog, hogy a társadalom nagy része írni, olvasni nem tudott, és ma oda eljutottunk, hogy Szingapúr az egyik legképzettebb társadalom a világon, a PISA értékeléseket folyamatosan, versenyeket folyamatosan megnyerik, és hát a legtetején is az oktatási egyetem, az oktatási rendszernek nagyon jól szerepelnek, vannak szuper egyetemeik és kutatóintézeteik, amelyek bőségesen meg vannak finanszírozva, A Singapore National University a világ egyik legjobb egyeteme, ahogy egyébként a Nanyang Egyetem is. Ezek Magyarországon kevésbé ismertek, pedig a világ legjobb egyetemei között vannak, illetve a Yale is, az amerikai Yale is létrehozott ott egy kampuszt Szingapurban. Annyi szabadalmat ad be évenként, hogy fogadtat el Szingapur évenként, mint Hollandia vagy Dánia, ami mutatja, hogy rendkívül magas hozzáadott értékű kutatás van, főleg a biológiai tudományok területén egy biopoliszt is megfinanszírozott a szingapúri állam. Ezen felül masszív állami lakásprogramokat működtetnek, tehát a kezdetektől a szlamok felszámolása cél volt, és a helyére állami lakásprogramot működtettek, amelyen lakáshoz juttatták a szingapúriakat. Ez egyben egyfajta segítség is volt a vállalatoknak, mert az állam finanszírozta az olcsó lakhatást, és ezért alacsonyabb béreket is lehetett a kezdeti take-off időszakban fizetni a szingapúriaknak. Van egy alap, egy szingapúri állami alap, amelyet úgy hívnak, hogy Central Provident Fund, amiben kötelező a megtakarítás. Tehát az állam a bérnek egy jelentős részét elvonja, és berakja ebbe a megtakarítási alapba, amelyből egyrészt a nyugdíjakat finanszírozzák, másrészt ki lehet időnként egy kisebb részét venni, hogyha valami baj van, illetve hát ebből hoztak létre saját cégeket, tehát tudatosan elkezdtek onnan távolodni, hogy a multikra építő kezdeti modell helyébe szingapúri exportáló vállalatokat hozzanak létre, és ennek is a finanszírozását tudta biztosítani ez a kínai, ez a szingapúri nemzeti alap. Most itt egy csomó minden van, amiben tehát eltér Szingapur Magyarországtól. Magyarországon a lakhatás finanszírozása sem biztosított, a kutatás, az oktatás finanszírozása sem biztosított, és hát alapvetően a multikra építő modelltől sosem tudott Magyarország elrugaszkodni, tehát az, hogy érdemben hazai tulajdonú exportképes vállalatok, amelyek nemzetközileg versenyképesek lennének, ez mind a mai napig nem jött létre, tehát nem álltunk át erre a fejlődési fázisra, amire a szingapúriak hamar. Szingapur közel 5,7 milliós lakosságának a harmada bevándorló. Ezeket a bevándorlókat nagyon nyitottan fogadják. Lee Kuan Yew elnök egyszer úgy nyilatkozott, hogy New Yorkot, Shanghait, Londont a bevándorlók tették nagyjá, tehát nyitottnak kell lenni a bevándorlókkal szemben, most ez nyilvánvalóan megint egy jelentős különbség Szingapur és Magyarország között. Érdekes megfigyelni, hogy jelentős turizmus is kialakult Szingapurban. Például Perry azt a megdöbbentő adatot hozza, hogy több bevétele van Szingapurnak a turizmusból, mint a nálánál sokkal nagyobb Indiának, miközben valójában Szingapurban semmi régi nincsen. Tehát miközben India tele van réges-régi dolgokkal, gyönyörű tájakkal, nagy változatossággal, Szingapurban semmi igazán régi nincsen, de ennek ellenére sikerült kialakítani egy olyan profilt, ami vonza a turistákat. Ennek a központi eleme, hogy rendkívül zöld, tehát rettentő sok fát ültettek, növényekkel, virágokkal telepítették tele az egész országot. Az volt a filozófia, hogyha a helyiek számára élhető a város, akkor majd külföldiek is oda akarnak költözni, és hozzák a pénzüket. Tehát teljesen tudatosan az élhető Szingapur, tiszta, rendezett, zöld Szingapur képe lebegett a szemük előtt. Egyesek szerint egy kicsit túl steril. Ugye Perry beszél arról, hogy megfogalmazódott a vád, hogy Szingapur tulajdonképpen az instans Ázsia feelinget adja, azaz, hogy azok számára, nyugatiak számára, akik nem hajlandók elutazni az úgymond igazi Ázsiába, ami egy kicsit koszosabb, kicsit zsúfoltabb és kaotikusabb, ezzel szemben Szingapur megadja nekik a kelet forgatagát a ezek nélkül, tehát tulajdonképpen egy tiszta, rendezett országot. Tehát oda lehet menni, és ezt a kulturális sokszínűséget meg lehet találni, kicsit India, kicsit Kína, kicsit sok minden más, a kulináris sokfélesége, tehát ugyanúgy lehet ugye a híres szingapúri bazársorokban, étteremsorokban indiai curryt enni, mint a legjobb kínai ételeket, vagy sushit, mint a nyugati ételeket is, meg a helyi, hát ilyen kókuszra és trópusi gyümölcsökre alapuló diétát, és mind-mind megkapja az ember, de közben egy rendezett városban, és hát sok kritika szerint ez nem más, mint egyfajta instans Ázsia. Aztán kiépítettek különböző építészeti jellegzetességeket is, ugye ebből talán a két legismertebb az a reptér, ahol van ez a sokak által csodált beomló víz, ami mellett ugye elmennek ezek a helyi vasutak, amelyek kis kocsik, amelyek sineken hozzák viszik az utazókat. Erről rengeteg képet lehet látni, illetve a világ legdrágább hotelje is Szingapúrban van, a Marina Bay Sands, ami hát ez a három oszlop, aminek a tetején van egy aszimmetrikus uszoda, amelyik egy feszített víztükrő, olyan uszoda, ami úgy néz ki, mintha az ember leesne róla, és onnan lehet a térséget, a tengert, a várost csodálni. Ez háromszorosan az olimpiai uszoda hossza, ami a tetőn megvalósul. Tulajdonképpen ezt szintén rengeteget szokták mutogatni. Szóval már építészeti öröksége, botanikus kertje, és sőt, még kaszinója is van, pedig Lee Kuan Yew hosszú évtizedeken keresztül tiltotta a kaszinózást és ellenállt a kaszinóknak. Ez megint egy jelentős különbség Magyarország és Szingapúr között, de aztán végül is Lee Kuan Yew után beadták a derekukat, és két kaszinót is engedélyeztek, ahol egyébként külföldiek játszanak a helyeket, még mindig nem nagyon szeretik, ha kaszinóba járnak. Aztán érdekes módon még tengeri országként növeli is a területét Szingapúr. 22%-kal volt képes a függetlenedése óta növelni a területét. A tenger aljáról kikapart kőzetekkel és egyéb anyagokkal bővítik a tengerpartot, és hát tudatosan kijebb viszik a koszosabb iparágokat, tehát miközben régen a kikötőben volt a városban és az olajipar is, ezt egyre inkább kitolják a távolabbi szigetekre, és ezekbe a megnövelt, a tengertől visszaszerzett vagy elszerzett földterületekre viszik ki, hogy minél távolabb legyen a várostól. Jelentős siker volt a Szingapúr folyó kitisztítása, hogy bizonyos ponton olyan koszos volt a Szingapúr folyó, hogy büdös volt, és nem lehetett meglenni a partján, de Lee Kuan Yew jelentős forrásokat fordított arra, hogy ismét élővé tegye és tisztává tegye a Szingapúr folyót. Most az is érdekesség, hogy Szingapúrnak magának nincsen saját vízforrása, ezért azt a megoldást találták, hogy 50%-ban tisztított vizet használnak. Ez azt jelenti, hogy a csatornába lefolyó szennyvizet tisztítják, és New Water néven újra hasznosítják a csatornavizet, ami hát egy elég fura megoldásnak tűnhet első hallásra, de a szingapúriak elfogadták, és az a cél, hogy 50%-ot ez adjon, 30%-ot a tengervízből párolnak le, és 20% pedig esővíz, tehát megpróbálja biztosítani Szingapúr, hogy önellátó legyen. Legalábbis vízből, élelmiszerből nem tud igazán önellátó lenni, mert nincs elég terület, hogy megtermelje a saját élelmiszerét. 90%-át az élelmiszernek importálják. Aztán ugye, amikor már nagyon-nagyon fejletté vált Szingapúr, mondom, az Egyesült Államok egyfőre jutó GDP-je fölé emelkedett, akkor elkezdődött az, ami szinte minden esetben megtörténik, hogy ugye régen a brit birodalom terjeszkedett Szingapúrba, de most már Szingapúr terjeszkedik a közeli térségekbe. Ahogy láttuk, hogy például Hongkong áttolta az iparának egy nagy részét a kínai népköztársaságba, és így jött létre a szomszédos Shenzhen, gyakorlatilag a semmiből egy sok tízmilliós város, vagy ugye Perry arra hivatkozik, hogy Genova annak idején a középkorban, amikor kinőtte magát, akkor különböző kolóniákon reprodukálta a saját működését a földközi tenger szerte. Szóval valami hasonló logika alapján Szingapúr elkezdett terjeszkedni Malajzia felé és Indonézia felé, oda viszi át az alacsonyabb hozzáadott értékű fizikai iparágait, ami hát vegyes érzelmeket kelt, mert egyrészt munkát teremt ezekben az egyébként jelentősen szegényebb országokban, de hát ahogy is szokott lenni ilyenkor, az ottani szegényebb emberek viszont egy kicsit ellenérzésekkel vannak a kultúrfölénnyel szemben, vagy a gazdagabb szingapúriakkal szemben. Sokszor felmerül, hogy a szingapúri csodának, illetve a távol-keleti kis tigrisek csodáinak általában valahogy az ázsiai értékek lennének az alapja. Perry nagyon szkeptikus ezzel kapcsolatban, fölteszi a kérdés, hogy mi az, amit ennek lehet egyáltalán nevezni. Van-e ilyen, hogy ázsiai értékek? Ő azt gondolja, hogy nem nagyon. Akik erre hivatkoznak, azok tipikusan olyasmiket szoktak mondani, hogy a konfucianizmus lenne, ami ugye hasonlít az európai kálvinizmusra, de azt mondja Perry, hogy aki ezt mondja, az igazából nem ismeri a konfucianizmust, a konfucianizmus ugyanis mélyen lenézi a kereskedelmet. Tehát szemben a kálvinizmussal, a konfucianizmusban egyáltalán nem tekintenek úgy a kereskedelemre, mint valami magas, presztízsű elfoglaltságra. Amit még érdemes megemlíteni, amiről beszél Perry a könyvében, az a kínai népköztársasághoz kötődő viszony. Ugye hosszú időn keresztül egyáltalán nem volt diplomáciai kapcsolat, a 90-es években léptek csak diplomáciai kapcsolatra, hiszen ugye úgy indul a sztori, hogy a nacionalista Li Kuan Yew hát fenyegetve érzi magát a kommunisták által, akik azért neki is az ellenfelei, és hát a népi Kínára úgy néz, mint a kommunisták támogatójára. Ez jelentősen megváltozik a 70-es évektől, amikor Kína a nyitás és a reform útjára lép, és egy nagyon gyors fejlődő pályára. Deng Xiaoping kínai elnök, aki a nyitást kezdeményezője volt, ez 1978-ban ellátogatott Szingapúrba, és részletesen végigbeszélte a szingapúri modellt Li Kuan Yew-val, és sokak szerint egyébként a kínai fejlesztés, a kínai csoda az nem kis részben erre a szingapúri modellre épült, tehát amit Bolhában megcsinálták Szingapúrban, azt Deng Xiaoping megcsinálta egy elefánt méretében Kínába. Perry elmeséli azt a vicces anekdótát, hogy amikor Deng Xiaoping odaérkezett, akkor kiraktak neki egy köpőcsészét és egy dohány tálcát, amire hamuzhatott volna, mert tudták, hogy régi kínai szokás szerint nagyon szeret cigizni és köpködni, de ezeket egyáltalán nem használta Deng Xiaoping, amikor ott volt, mert respektálta, hogy itt valami óriási rend és tisztaság van. Szemben azzal mondja Perry, amikor egyébként Margaret Thatcher Pekingbe látogatott, és hát számára megdöbbentő módon a tárgyalás közben Deng Xiaoping rendszeresen köpködött a köpőcsészébe, de Szingapúrba ennél tiszteletteljesebben viselkedett a vendéglátóival, szóval végigbeszélték ezt a modellt, és állítólag rengeteget tanult Deng Xiaoping ebből a modellből. A második embere Szingapúrnak, Go Keng Swee, ráadásul később még a kínai népköztársaság hivatalos tanácsadójává is vált. Tehát el lehet mondani, ugye fölvették a diplomáciai kapcsolatot, és manapság alapvetően Szingapúr nagyon baráti viszonyt ápol Kínával. Ugye ennek az egyik oka a közös nyelv és kultúra, másrészt pedig világossá vált számukra, hogy nagyon érdekük az egyre erősödő, gazdaságilag is egyre erősödő Kínával jóba lenni. Tehát próbál valahogy balanszírozni nyugat és kelet között Szingapúr, és jó kapcsolatokat ápol Pekinggel. Amiről még beszél Perry a könyvében, az az utódlás kérdése, azaz, hogy hogyan megy tovább ez a politikai rendszer, ami egy emberre, Li Kuan Yew-ra épült alapvetően. Li Kuan Yew egy ponton a 90-es években átadta a hatalmat a második embernek, Go Chok Tongnak, és egy ideig ő volt a miniszterelnök, és maga Li Kuan Yew hát egy úgynevezett mentor miniszterként fölé emelkedett a tényleges miniszterelnöknek. Sokan azt mondták így kicsit cinikusan, hogy tormentor miniszter volt ő valójában ebben a szerepében, de lényegében valami fajta hát fölülről, a háttérből befolyásoló valakivé vált. Aztán ugye ő elhunyt Lee Kuan Yew időközben, tehát ma már nem él, viszont Gok Chok Tong átadta a hatalmat Lee Kuan Yew fiának, aki miniszterelnök lett, őt Lee Hsien Loongnak hívják, tehát az egykori volt emblematikus miniszterelnök után egy közbőső figura, majd az ő fia uralja Szingapurt, amit megint csak cinikusak úgy fogalmaznak meg, hogy az apa, a fiú és a Szentlélek, Father, Son and the Holy Goh, ugye Goh Chok Tong nevére utalva, vicceskednek ezzel kapcsolatban Szingapurban, tehát semmiképpen nem mondható el, hogy valami fajta demokratikus rendszer lenne, viszont a hatalmat időről időre átadják Szingapurban, tehát egy egészen fura politikai rendszer van. Amiről nem beszélt Perry, pedig érdemes lett volna, az az, hogy azért Szingapur egy adóparadicsomként működik, tehát létrehozott egy adóparadicsomszerű működést is, ez is része a szingapúri csodának, hogyha a teljes egészéről akarunk beszélni, erről Perry a könyvében nem sokat szól. Amit felvet, és nagyon érdekes a megközelítése, hogy a kezdetektől, tehát tényleg a város legkorábbi múltjáról, a britek előtti időszaktól kezdi a történetet, és végigviszi a brit gyarmati birodalmon belüli működését Szingapurnak, és ez azért igen izgalmas, mert felveti azt a kérdést, hogy amikor önállóvá válik Szingapur 1965 után, akkor mennyire képes támaszkodni a megelőző korszakra, a nyitottságára, a tengeri kereskedelmi nyitottságára, a külkapcsolataira, a brit birodalmon belül létrejött funkcióira, és hát nagy valószínűséggel azért ennek jelentős szerepe volt, tehát azért volt ebből a szempontból egy kontinuitás, de csupán ezzel nem lehet megmagyarázni a szingapúri csodát, hiszen nagyon sok olyan térsége volt a brit birodalomnak, amely szintén kereskedelemre épített, és nem mindegyik lett sikeres. Tehát Szingapur igen, Hongkong igen, Shanghai igen, de rengeteg példát tudunk mondani olyan térségekre is, amelyek bizony szintén hasonló helyzeti előnyt élveztek a brit birodalmon belül, és aztán elszúrták. Tehát önmagában ez nem lett volna elég. Azok, amelyeket említettem, az állam szerepe, a jóléti politikában, a fejlesztés politikában, az iparpolitikában, a tudatosság, a zöldítés, a humán erőforrások, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket akár el is lehetett volna szúrni, és nem szúrták el, és ezáltal Szingapur mind a mai napig az egyik gazdasági csodaországként szolgál, és nagyon sokan akarnak tanulni belőle világszerte.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.